Közben a Randomba a Magyar Rádiózás napja, amit a Tomi világnapként ünnepel, és itt van velünk Búza Sándor.
Szevasztok, jó reggelt mindenkinek!
Jó reggelt. Szervusz, jó reggelt!
Bocsánat. Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer kiemelt, emblematikus figurája leszek annak, hogy a Magyar Rádiózás világnapjáról megemlékezzük.
De te is mondtad, hogy lehet ezt világszinten ünnepelni.
Abszolút, abszolút. Egyébként szerintem minden országban, vagy minden régióban valahol egyszer mindent megünneplünk, akkor ezt minden lehessen megünnepelni. Igen. De ez egy nagyon jó dolog, hogy ez nálunk kitalálódott. Hány éve?
Hány?
Neked kéne tudnod.
Az én csak annyit tudok, hogy 1925 volt az, ahonnantól folyamatos a rádióadás sugárzás, igen, és ezért ünnepeljük.
De a Magyar Rádiózás napja az nem olyan régi. Az
én ezt tudom, és értettem a célzást is, magyar, de nem próbáltam, nem estem ki, hanem én jöttem egy másfajta tudással az 1925-tel. De nem tudom, hogy hány éve ünnepeljük.
Töri órán is, nem? Mikor volt az első világháború? Hát amikor a Balaton először kijöntött, nem, az is ilyen lehetett, hogy te
de lehetett. Teljesen mindegy, ha ki tudod magyarázni magad.
Nem tudtad.
De ki tudtam. Szóval nézd meg, a Sanyi már elfogadta. Te kekeckedsz egyedül.
Már túlléptem rajta.
De mikor, mi a kérdés, a válasz?
1990. 95.
Na, egyébként pedig...
Nem olyan régi.
Ez tényleg nem régi.
Egyébként meg ezt is lehet mondani. Figyelj, nem olyan régi, ez 10-20 éven belül vagyunk ezzel.
Jó, de...
Így.
Na, látod? Látod, hogy el van fogadva?
Igen, kicsit megtörtem most ezt a lendületet, elnézést kérek. Viszont a lényeg, hogy van, és tök jó, hogy van, és milyen jó, hogy te ülsz itt velünk most ezen a napon, mert hogyha valakinek...
Ez se véletlen.
Igen, akkor neked az igazán sok között van a magyar.
Tudom, én voltam erről a névsorban, lapoztatok, hogy kit hívjunk be,
Nem, a Maria most már napok óta lázban ég, és mondta, és tökörültem én is, és szerintem nagyon jó kis beszélgetést lehet arról csinálni, hogy neked hogy indul az életedben ez a rádiózás, mint ahogy mondtam, elég sok és fontos között volt a magyar kereskedelmi rádiózáshoz is, illetve van most itt egy másik generáció, aki én vagyok, és 21 napja csinálom, úgyhogy biztos tudnánk eszmét cserélni. Marian pedig hát ugye tudjuk.
Majd koordinálja a mozgásunkat.
Azt hittem, hogy most azzal jöttök, hogy akkor te hány éve?
Méltatni akartalak, igen, hogy ugye most vagy 20.
Nem, Marian.
És én így születtem tulajdonképpen.
Van múltunk, tehát én mindig azt szoktam közös? Mondani, hát közös nincsen egyébként, mert nem
van, csak nem tudsz róla.
Az éterben, igen. Vagy még van, az most kiderülhet, hogy milyen közös.
Van, csak te nem igen, tudod. Nagyon-nagyon fontos közös múltunk van, az éterben, lehet, hogy én mondom el.
Az éterben bizonyára, de hát azért tényleg mi elmondhatjuk, én meg különösen elmondhatom magamról, hogy még az elmúlt évezredben kezdtem rádiózni. Tehát én 1986-ban kerültem a Magyar Rádióba, tehát a Nagy Magyar Rádióba, a zenei osztályra, mint zenei szerkesztő, és akkor 2 év után adatott meg az a lehetőség, hogy az akkor induló Danubius Rádióba, amelyik még német nyelven szólt először, ugye a Magyar Rádió kereskedelmi adója volt, akkor ott dolgozott a Bocskó, Árus Erika, Kálmán Zsuzsa, akik egyébként György Gábor, akik egyébként ugye német nyelven tolták az igét, és akkor az megváltozott 2 év után, már elindították a magyar nyelvűt, és akkor a magyar nyelvűhöz kerestek különféle alakokat és arcokat, akik hát majd átviszik a tevét a tűfokán. Én rám első körben nem úgy gondoltak, mint aki a hihetetlen orgánumommal meg fogom majd fogni a hallgatónak a figyelmét és a kezét, és akkor viszem majd magammal. Miután a zenei osztályon dolgoztam a Magyar Rádióban, engem zenei műsorok szerkesztésére kértek föl. Tehát vittem 2 órás etapokat, 4 órás etapokat, és utána ilyen kis pici kis munkák jöttek. Tudjátok, amikor valaki ott ül a recepció mellett, mert melegszik, előbb-utóbb vezérigazgató lesz belőle, megbízzák az, hogy hozzá először kávét, aztán akkor tedd fel ezt, vidd el ezt a levelet, és akkor így tényleg step by step kezdtük el mi a kereskedelmi rádiózást, akkor a Rókus Favi Pali, a Rónai Egon, voltunk ott ilyen fiatalok, akikkel megbíztak azzal, hogy csináljunk kis riportokat, nagy riportokat, és utána jöttek a nagyobb felkérések, amikor már reggeli shifteket délit, aztán a drive time, ugye a délután 2-től 4-ig az, vagy 2-től 6-ig az volt nálunk, és akkor ott az, a csúcs az volt, amikor beültünk egy-egy 4 órás etapra, ott volt a mikrofon, a legnagyobb öröm és és élvezet az, amikor vihettük magunkkal a zenéket az első körben. Tehát konkrétan senkinek semmi fogalma nem volt akkor, hogy egy kereskedelmi rádiózás hogy néz ki. Egy dolga volt, a kereskedelmi osztálynak kalapálja be a pénzt, ja. És közben pedig megpróbáltak embereket beültetni a mikrofon mögé, adni nekik lehetőséget, ha mondjuk az első héten nem bukott meg, vagy az első pár alkalom, akkor azt mondja, jó, ha maradjál, lehet, hogy volt nála ezerszer több, de neki volt meg ez a lehetősége, és akkor így tanultuk meg. Hát akkor aztán, amikor egy nagy ugrással a Danubius Rádió privatizációja megtörtént angolok által, ugye a sláger pedig az amerikaiak által, akik idehoztak egy teljesen működő, világméretű formációt, amelyikre azt mondták, hogy egy formát rádiót ide leteszünk Magyarországra, az egyiknek legyen a Danubius neve, a másik a sláger, és azt mondták nekünk, akkor konkrétan, Sándor, te ide állsz. Mondom, elnézést, de nem ott szoktunk, nem, oda állsz. Ott ez a mikrofon, így üljél szépen. És akkor ott egy teljesen más jellegű rádiózás indult el, amikor neked egy formátumban kellett gondolkodnod, és ha te nem feleltél meg a formátumnak, akkor legyél bármennyire jó fej, akkor azt mondták, hogy köszönöm szépen, vagy köszönjük szépen, ennyi volt.
Tehát, hogy a nagy hippi korszak után bekövetkezett az igazi.
És közben ez kívülről úgy nézett ki, én ezt már mondtam a Tominak, hogy én nagyon szerettem rádiót hallgatni, és volt az életemben az a pillanat, amikor kaptam egy kétkazettás rádiós magnót a szüleimtől, amint tudjátok, voltak ilyen diszkófények, és az mindig ment, amikor én tanultam, vagy bármit is csináltam, tehát, hogy ez állandóan be volt kapcsolva, és hát nyilván...
Ők ezt 89-ben vették az elektrolakatosnál, amikor átmentek egyes államnál a határon.
És akkor hallgattam ezeket a különböző műsorokat, és később, sok évvel később, amikor én rádiós lettem, akkor volt egy olyan vágyam, hogy meg szerettem volna tudni, hogy ez az egész hogyan alakult, hogy ezt a kereskedelmi rádiózást hogyan tanultátok meg, és annyira emlékszem, hogy ilyen nagyon nagy várakozással voltam, a Balázsi Pannával beszélgettem róla, egyébként az régi kafén, a akkor induló portré műsorban, és azt hittem, hogy ilyen iszonyú nagy csodát fogok hallani. És a Panna körülbelül ugyanezt mesélt el, amit most te, hogy ez így lett, tehát, hogy így ott voltunk, és akkor bementünk, és beszéltünk, és én meg folyamatosan próbáltam azt, na de hát mégiscsak hogy, meg milyen szabályok szerint, meg kitől tanultatok, meg mi, ki találta ezt ki, hogy ez a hangzásvilág, meg... és mondta, hogy nem volt ilyen még abban az
időszakban.
Az első
körben semmilyen nem volt, tehát Igen. Még elképzelés sem volt,
hogy ez arról, így lett.
Hogy lett. És ráadásul pedig azért van itt egy másik nagyon fontos dolog, Magyarországon vagyunk, Közép-Kelet-Európa közepén, amelyik minden más eddigi formátumot elindító angol száz típusú, vagy német száz típusú rádiózás, köszönő viszonyban nincsen egymáshoz. Ezerszer belefutottunk abba, mikor mondtuk egyébként azoknak, akik jöttek, és nem magyar nyelven beszéltek, de megmondták, hogy hová jön, mert föl volt rakva az isz, hogy ez Magyarország. És nem tudták, hogy miről beszél, hogy mit akarunk mondani. Mi van? De működik. Argentinában, Olaszországban. Itt miért nem működne? Lehet, hogy működik, de mi biztos nem így csinálnánk. Aztán az meg dönts el majd az utókor, hogy kinek lett igaza ebben az egészben. Most már egy olyan állapotban vagyunk, amikor úgy visszagondolunk, hogy fú, volt két kereskedelmi rádió. Hát is még ott volt a Kalipszó is. Igen. Ugye annak idején, az egy Budapest agglomerációban szóló rádió volt, ahol megint a más típusú rádiós mogulok, ugye a Bétótól kezdve ott dolgoztak. Nagyon érdekes volt, mert ugyanez a helyzet volt, mint itt most nálatok, a Rádiókafé és a Trend FM stúdió egymással szembe van, egy ajtóválasztjel, a Magyar Rádió pedig egymás mellett volt a Kalipszónak a stúdiója, Fiala például, és a másik oldalon pedig, vagy mellette pedig mi voltunk. Hát a Fialával voltam például egy sívbe, és néha mikor unatkozottuk, átjött hozzám, és beült a stúdióba, hogy menjél már vissza haza, foglalkozz a magad dolgával. Tehát irgalmatlan jó állapot volt.
Amikor ti elkezdtétek a Cappuccino triplát, az már egy formátum
az
volt.
Abszolút,
ott már ki volt találva. Igen. Hárman kell lenni, két fiú, egy lány, meg kell lenni ki a líder, ki a másik oldal, van. És te voltál az, aki lehetett a bohóc, a szélhámos.
Igen, a szélhámos, én igen, ezt így szoktam mondani. Pontosan, ugyanis ez a hármas formáció az még nem volt nagyon elfogadott, tehát akkor próbálgatták, és miután nekünk angol tulajdonosaink voltak, mi voltunk kint Londonban, és néztünk egy ilyen rádiótól három emberül, valóban meg volt. Ott mondva, Gundel Takács Gábor komolyságával, nyakkendőjével, kockásingével, ő most kijön a zenéből, bemegy a zenébe, szépen elmondja, hogy hány, milyen idő van. Van a csacsogó csaj, ugye először a Jakub Cseh Gabi volt, aztán a Nóra, Winkler Nóra váltott, sőt, még a igen, majd öreg eszembe jutnak nevek. A Klaudia is volt még, a Liptai Klaudia is volt még a reggelben. És én voltam az, aki egyébként az volt a feladatom, hogy egyetértsek veled, mondjak neki ellen, de ugyanakkor egyből utána megsimogassam a lány buksiját is, és akkor, tehát egy ilyen
te kavard az állóvizet.
Erezd meg, engedd meg, erezd meg dolog volt. Egyébként én azt gondolom, hogy tök fölösleges három embernek beülni egy reggeli műsorba. Egymás elől veszik el a levegőt, sokkal izgalmasabb.
Pedig ez a formátum komolyan fennmaradt azóta is.
Igen, de sokkal izgalmasabb, amikor egyébként van két líder, két műsorvezető, és vannak vendégek, vagy két vendég. Akkor annak van egy vonala, van egy irányultsága, amiről lehet beszélni, mert itt azért, én ezt pontosan érzem a saját bőrömön, voltak olyan érzések, nem csak bennem, mind a hármunkba, hogy valamiből úgy kimaradunk. Igen. És akkor utána pedig az a kényszer, hogy ők már beszélnek egy perce, akkor nekem bele kéne szólnom, mert egyébként hazaküldenek, vagy levonják a fizetésemből.
Itt meg van tér, én azt szeretem ebbe, hogy bejön egy vendég mondjuk, és akkor van 3x10 vagy 12, 15 perc.
Ez ma egy, ahogy mondtam, egy áldott állapot. Igen, tegyétek össze a kezeteket, hogy ilyen van.
Úgy csináljuk, összetett kézzel.
Így van. És egyébként ez ugye a reggeli műsorokra jellemző most, és ezek a fajta formátumok, csak még egy dolog vissza, ez tök homlok egyenesen ellenszólnak azoknak a formátumoknak, amit egyébként ugye a nyugatiak idehoztak, mert ott sem voltak, tehát ezek a nagy hármasok, vagy a nagy kettesek reggelente, azok nem nagyon voltak. Tehát voltak olyan rádiók, ahol ezek működtek, de nem. Zene, a zenén kellett átadni. Ugyanis ez pedig abból jött, akkor csak egy pici kis történeti visszatekintés. Ugye az 50-es években indult meg Amerikában egy irgalmatlan rádióhallgatási boom. Akkor volt a gazdaság olyan állapotban, amikor a férfiak elmentek dolgozni, ugye elindult a második világháború után egy óriási nagy fejlődés, és a férfiak konkrétan elmentek reggel 8-tól vagy 6-tól, beültek az autójukba, 400, a háziasszonyok pedig otthon voltak, elmentek az emberek. És van egy felmérés, amely szerint a rádió hallgatóknak a 2%-a még mindig beszél a rádióhoz.
De érdekes. Tehát
akkor, amikor hallasz valamit, akkor hogy egyedül vagy, és akkor úgy visszaszólsz. A 2%-a még mindig beszél, és ezek a háziasszonyoknak, tehát tényleg 70 mérföldre senki sem, csak a rádió volt. Csak a rádió, és bekapcsolták a rádiót, és ott kellett olyan szórakoztató műsorokat készíteni, amelyik egyébként lekötötte a háziasszony. Ez mi a legegyszerűbb? Zenével.
Igen.
Elindultak a zenei rádiók, a formátumrádiók, és oda akkor meg kellett találni azokat a férfiakat, nőket, akik egyébként még elmondják, hogy milyen idő van, mit vegyél föl, egyébként elmondtak egy receptet, igen, vagy megnézték, hogy hogyan kell, mit tudom, gyereket nevelni, vagy elmondták, és így alakult ki egy olyan kohéziója ennek az egésznek, hogy a rádiózás egy ilyen megkerülhetetlen fogalommá vált.
Abszolút.
És akkor ez szépen, hogy ez kezdett szivárogni, és akkor elterjedt a világban.
Én azt mondtam a Tominak, hogy amikor én ebbe benne voltam ebben a nagy rádióhallgatásban, ugye gyerekkoromban, vagy hát nem tudom, gimnazista koromtól, akkor amikor találtunk egy kutyát, akkor betelefonáltunk a Juventusba, és akkor elmondtuk, és tényleg volt akkora ereje a rádiónak, hogy konkrétan 5 perc múlva Szentendréről telefonáltam.
A feleségemnek ellopták az autóját. Ezelőtt 70 évvel, de akkor már jó, nem, igen. És nem találjuk reggel az autót. Hát mondom, nincs más, azonnal a telefon, Bocskor, Boros, hívtam őket, mondom, fiúk, eltűnt az autó. Semmi gond. A 4 óra arról szólt, hogy keressük az autót, keressük, délután 1:30-2-re megvolt.
Az igen.
Le volt rakva az autó valahova. Tehát olyan, emberek telefonáltak be, pontosan ez, emberek telefonáltak, itt
volt.
Láttuk, ott
igen.
Láttuk. Tehát...
És abban biztos lehettél, hogy hogy nem ez volt, mint most, hogy mondjuk van egy csomó rádió, és akkor eloszlik, meg hallgatják, nem hallgatják ennyien, az már egy másik ügy, hanem egész egyszerűen abban biztos lehettél, hogy amit a rádióban bemondanak, azt nagyon-nagyon sokan hallják, és abba, ha kell, akkor megmozdulnak rengetegen. Úgyhogy ez egy rettentő nagy erő volt, és igen, kicsit én a bemondónőkhöz tudom hasonlítani, hogy ez a társ, igen, tehát igen, hogy így ott
a
van.
A
mindennapokban. Így van, én is erre gondoltam, Zomi. Hát, hogy
egyszerre gondoltam, hogy van a Mari, őrület.
Akkor szerintem most már biztos a zene fog
jönni. És akkor itt van a mi zenei szerkesztő, és így van.
Igen, és most milyen zenét rakjunk be, mert ezután egy beszélgetés jön.
Nem, hanem az van, hogy itt a Tomi is, technikusunk, mert hogy szerettem volna, vagy fogunk is majd szignált mutatni, kicsit idézzük a 80-as éveket, ha már itt a Búzesanyi.
Legyen így.
Hajnali hályokon leült a szemből, csak egy jót kérsz, de kapsz hármat egyből. Vajon mi rémel arra, hogy hopla? Az, hogy Danubius Cappuccino tripla.
Na,
Ez volt
a szignálatom.
ez már a 90-es évek eleje volt.
Aha.
Csodálat a Szolnoki Péter énekelték.
Igen, a Szolnoki Péték énekeltek, ők voltak a Station Voice-ok énekileg ebben az egészben. Tényleg majdnem minden szignált ők énekeltek föl. Egyszer nekem adatott meg egyébként a lehetőség, hogy Amsterdamba mentünk ki, és a Jamie Winchestert és a Czerovsky Hennyt vittem ki magammal. Ki kellett válni. Ugye én voltam a zenei igazgatója a Danubius Rádióban, és az volt a feladatunk, hogy szignálokat új szignálparkot készít el, és hát akkor volt még lehetőség és pénz, és Amsterdamba mentünk ki, ott egy stúdióba, és ott énekelték föl azokat a szignálokat zseniális módon. Tehát azért azt képzeljétek el, hogy Amsterdam reggel 6 óra. Valahol az Isten háta mögött egy pajtában egy olyan, tehát tényleg ilyen bombázásra váró ház előtt megáll az autó, kiszállunk, nézzünk körül, hol vagyunk, bemegyünk, tip-top stúdió, de mindenhol. Tehát annyi gombot életemben még nem láttam egy stúdióba. És akkor két unott srác, akik egyébként ugyanúgy későn feküdtek le, vagy nagyon korán nem ébredtek még föl, két technikus, azok fölkapcsolták a villanyt, ugye elrendezték a dolgokat, és akkor intettek nagyon lazán a Henninek és a Jamie-nek, hogy menjetek be, és akkor majd magas székre felültették őket, és akkor próbálgassunk. És akkor ők elkezdtek énekelni, és nagyon kreatív módon ők nagyon hamar egymásra találtak, és ott szinte a stúdióba írtak vokálokat önmaguknak. És egyszer csak azt lehetett észrevenni, hogy eltelt egy óra, másfél óra, és így a két holland ilyen csillogó szemmel tologatja a potmétereket, és akkor beszállnak, hogy és akkor lehetne még ezt így? És akkor lehetne még ezt úgy? És a végén akkora volt, hogy a stúdió vezetője azt mondta, hogy gyerekek, én még ilyet nem is hallottam, hogy ez így történik ennyire flottul, úgyhogy este vacsora meghívásunk volt. Tehát ott volt egy kicsit a magyar virtus, amikor megmutattuk. Ez nagyon érdekes.
Technikailag egyébként mi szerinted a legdurvábban fejlődött része ennek a rádiózásnak? Amikor te kezdted, VS most.
Hát ez az, amit most mi látunk. Tehát az, hogy monitorokon ott van minden, és egy gombnyomással bármit elő tudsz hívni. Ahhoz képest, amikor bementünk mondjuk a Magyar Rádiónak egy stúdiójába, ahol mondjuk jó körülmények között volt 6-7-8 nagy STM, így hívták ezek a nagy orsós magnók. Ami ment. Ami mondjuk, hát ugye klasszikus értelemben, mikor a reggeli krónika szerkesztése folyt, akkor volt úgy, hogy még rohantak a vágószobából, de elől már ment a riport, de még futottak be a végével, a szalag végével, hogy az menjen. Tehát azokon úgy bele kellett hallgatni, takra kellett indulni, a lemezjátszóra rá kellett tenni a tűt, és meg volt egy felfutási ideje. Felfutási ideje, és amikor így azonnal kötni kellett a zenéről az első, akkor azt el kellett tudni indítani, vágni kellett, konkrétan ollóval vágtunk, ragasztottunk, tehát ez a
szalagos, amit mondtam neked, hogy én még láttam, de már nem kellett megtanulnunk. Igen.
És akkor is az embereknek két fülük volt, meg két kezük volt, csak a fejükben, meg az egész szocializációjukban volt egy olyan tudás, meg az egy nagyon-nagyon fontos műhely volt. A Magyar Rádió az, tehát én azt szoktam mondani, hogy mindenki abból a köpenyekből bújt ki.
Igen.
A magyar tévézés nagy alakjai, tehát mindenki a Magyar Rádióban kezdte, ugyanis a Magyar Rádió az egy olyan szellemi műhely volt, és még a 80-as években is elmondhatom bátran, ahova úgy nem nagyon lehetett csak bekerülni. Uh-huh. De én konkrétan azért kerültem be, mert a Kossuth Rádiónak a reggeli műsorát átformálták, és azt mondták, hogy ugye minden reggeli műsorban van egy szerkesztő csapat csinálták, legyen ott egy zenei szerkesztő. Azért legyen ott egy zenei szerkesztő, mert akkor ő zenével tud reflektálni a különféle témákra.
Ez tök jó.
És akkor minket föl, ötünket vettek föl, öt nap volt, hétfőket, szerdet, csütörtök, péntek, és akkor ez a Pintér Dezső, Rangos Kati, Acél György, tehát bekerültünk, Kondor Kati, tehát bekerültünk egy olyan műhelybe, amelyik egyszerűen elmondhatatlanul sokat adott mindenben, tudásban, barátságokban, szerkesztésben, megtanulni szerkeszteni. Ott volt a péntektől péntekig például a Petőfi Rádiónak a délutáni emblematikus 3 órás kulturális magazinja. Az 3 órán keresztül csak a kultúráról szólt, az például egy feladata volt, nekem is volt feladatom hosszú éveken keresztül, szerkeszteni, kitalálni, behívni operától kezdve színházon keresztül mindig, ott volt egy műsorvezető, és azt úgy összerakni. Volt ilyen nagy szobánk, és akkor, amikor készült valaki egy ilyen PP-re, ez volt a péntektől péntekig, akkor lent ezek a kis tekercsek ezrei, és akkor raktuk össze, hogy akkor most ez jön, akkor de hogyan szerkesszük meg. Tehát nagyon, ez ahhoz képest ez, amit itt látunk, ez egy nagyon kényelmes dolog, nagyon jó dolog, lehet kidobni, bedobni, tehát bizony. Most ebben a pillanatban eszedbe jött, hogy hú, nem a régi csibészeket szeretném most leadni, hanem a gyöngyhajú lányt, akkor gyorsan váltok, és erről van szó. Ez egy nagyon-nagyon jó helyzet.
Igen. Nagyon sokat fejlődött, ahogy elmondod, de egyébként az jutott eszembe, hogy amikor még legelőször filmeztem nagy játékfilmet, ott még celluloidra forgott, és minden felvétel után elhangzott a Check the Gate, ami azt jelentette, hogy az operatőrnek és a kameracsapatnak le kellett szedni az objektív védőt, és meg kellett nézni, hogy nem maradt rajta egy hajszálnyi por, mert ugye, ha rajta maradt, akkor bukó az egész felvétel, és ott nem az volt, hogy leraktuk a kamerát, azt forgattunk 14 órát, meg 16 órát, hanem ott kőkemény nyersanyag volt, amivel nagyon csinyán kellett bánni, tehát rommá próbáltuk magunkat, és aztán a felvételre kezdett el forogni a kamera. Ehhez képest most az van, már a szöveg összemondón kb. Néha lerakják a kamerát, és elkezdik venni, hogy ha ott van valami nagyon friss dolog, az még gyorsan legyen meg, hogy be lehessen vágni.
Hát, vagy ha csak a kamerára gondolunk, akkor nem mindegy, hogy akkor mondjuk 25 évvel ezelőtt a 8-10-12 kilós kamerát kellett a vállukra venni, vagy igen, most egy ilyen kis joystick-kel, fényképezőgéppel viszik az egészet.
Igen, legutóbb egyébként csak aztán visszatérhetünk a rádiózásra, egy filmet forgattam, amiben egy Ronin nevű kameratechnikával forgott, ami azt jelenti, hogy két kameracsapat, két tagja fogta két oldalt egy ilyen, hogy hívják ezt, kis rúdon, egy kamerát, amit egyébként az operatőrben, a sátorban egy joystickkal irányított. És így egyébként sokkal privátabb volt az egész, mert ez a két ember volt ott, akik nyilván lefele nézték, hogy merre lépnek, tehát nem az volt, hogy valakinek a szeme rajtad van, és a kamera egyébként közben forgott jobbra-balra, ha kellett, akkor 180-ban, szóval egész elképesztő, még az én életemben is, pedig az én se az van, én nem tudom, nem 40 éve kezdtem filmezni, de hogy tényleg iszonyatosan gyorsan ugrott nagyon nagyot a technika. Ez egyébként nekem most nagyon jó, mert 2 órán volt kb. Megtanulni, igaz, Tomi? Amikor én itt bekerültem most ide az első napon, először azért levert a víz, hogy mi ez a sok gomb, de most már tök jól első.
Most már nem is látod olyan sok. Meg hogy most a Sanyi elmondta, hogy ez hogy volt, most kifejezetten kevés ez a gomb. Vagyok.
Nem, én azt gondolom egyébként, hogy még most is azért ez egy nagyon, nagyon ügyes és jó dolog, amit te itt véghez vittél ez alatt a kis rövid idő alatt, mert vannak, akik még mindig nem önmagukat keverik.
Aha.
Ez abszolút. Igen, abszolút. Hát mondjuk akkor például én sem.
Igen, de neked nem is feladatod, Marian, azért ültettelek oda. Illetve nem én ültettelek oda. A formátum.
Azért ültettelek oda.
Hosszan igen. Beszélgettem a főnökök, hogy Marian, ne ide, hanem oda üljön.
Nem. Na, most ehhez mit szólsz, amikor ez így megy?
De ez nagyon jó. Ezek azok az évődések, amik előre viszik a fonalát az egésznek. Különben nem, akár tök unalmas, néznétek egymás fejéből ki reggel, 4-7-kor, kint szürke állapotok vannak, hideg van, elmondjátok, hogy egyébként a 7-es busz nem jár, mert lezárták az utat. Ezek kellenek, pontosan ezért. És azért is jó, hogy vegyes páros van, mert pontosan más attitűdből gondolkodtok a világról, azt föl lehet dobni, egyet lehet érteni, igen, lehet csodálkozni, nem. Kikérheted magadnak, bizony. Ő pedig majd azt fogja mondani, hogy oké, akkor holnaptól nem szeretlek, de hogy nem szereted, de ezek benne vannak. Egyébként ezeket annak idején a Cappuccinóban ezt mesterségesen gerjesztettük is. Uh-huh. Tehát voltak olyan megint csak formátumok, amikor úgy egy beszélgetést úgy szerkesztettünk meg, hogy direkt valaki nem ért azzal egyet, bár nem az a véleménye, de direkt, mert hogy mert föl kellett, mert meg kellett adni a lehetőséget, hogy a rádió
tudjon valahova állni.
Pontosan ez van,
hogy tudjon azonosulni. Igen, hát nálunk ugye az van, hogy ez a 21. adásnap, ami azt mondtam a Tominak, hogy az innentől kezdve ugye szokássá válik, tehát mostantól akkor már neki szokás a rádiózni. És tudod, itt az elején az volt, hogy volt egy ilyen nagy honeymoon, ez a jaj, egymás lapogatása folyamatosan. Hát igen.
Hát igen.
Aztán mondom, most már kezdett kimutatni a fogadfehérjét. És akkor eltelt egy kis idő, meg lement a terhelés, és akkor az van, hogy ő meg azt hiszi, hogy már mindent tudod, és akkor odaül.
Igen, de nagyon egyszerű, el kell indítani egy olyan szavazás, hogy maradjon-e, vagy ne. Tehát ez tök egyszerű, mert meg kell kérdezni a hallgatókat, meg kell kérdezni. De egyébként még egyszer csak még vissza a gerjesztésre, tehát ha egy olyan beszélgetés van, aminek a végén azt mondjuk, hogy én szeretem a kutyákat, de utálom a macskákat, te pedig Marina azt mondod, hogy én meg nagyon szeretem a macskákat, és ki nem állhatom a kutyákat, pont, elindul a zene, azonnal elindul az SMS falon, hülye buza, nem szereti a macskákat, Marian, forever, tovább, ezt olyan, ez így, tehát ez így
igen,
működik.
Igen, ez egy mesterséges
rengeneráló.
Te mondja csak.
Na, csak az a helyzet, hogy mi is nagyon várnánk, hogy meginduljon az SMS fal a 0636980990-es számon, de valamiért nem megy még mindig az
hát,
SMS.
Hát ha azt hiányzik, hogy anyám mondja, kutya vagy macska?
Hát az irányítva hozzám.
Ja, azért voltál, azért sumákoltál itt
van,
bent.
Tessék.
Na jó, igen, kutya vagy macska, igen. Ezt mondd meg, Sanyi.
Kutya.
Hát én is kutya, Tomi is kutya.
Te is kutya.
Hát viszont, akkor macskás hallgatók
kérjenek. Viszont most az utóbbi időben belefutottam kis macskás videókba.
Azok viccesek.
Hát egyszerűen nem normálisak. Ahogy
én nem gondoltam ezzel egy topikot indítani.
De küldik egymást, néznek is. Ping, veri, ó, nagyon,
figyelj,
nagyon durva.
Pont addig szerettem a macskákat, amíg volt egyszer egy barátnőm, akivel együtt laktunk, és két macskája volt. Én később érkeztem.
Te voltál a harmadik.
Én később érkeztem ebbe a falkába, és az egyik nem szeretett engem, és hajnalban úgy keltett, hogy az ágyról, amikor leugrott, akkor a gégémen vett lendületet a négy tappancsával. Tehát az ott az ugródeszkája. És akkor úgy kezd, hogy és azt nem. És akkor megfogadtam, ha valaha dönthetek arról, hogy milyen állat, amíg én élek, ebben a házban állat lesz, és az kutya lesz, az biztos. Úgyhogy így.
Akkor kutyások vagyunk.
Igen.
Akkor nincs feszültség
meg
köztünk.
A mókusok aranyosak.
Who is the dog now?
Itt van? Nincs. Várjál, nem tudom, hogy van-e. De zenéljünk egyébként. Most jöjjön The Kevin Finger.
Ne hagyjad,
belesemegyek. Jön egy jó zene.
Ezeket kimondhatatlan nevőket. Tényleg azt se tudjuk, kicsodák, hányan vannak, honnan vannak. Így vagyok egyébként az új magyar zenekarokkal.
Kicsit olyan,
mikor tökéletes angolszász, vagy angol akcentussal énekelnek, és akkor kiderül, hogy 3-14 éves magyar fiatalról van szó. Töri óra után, akik egyébként egy telefonnal fölvették a videoklipjukat, amit most 4 millió már megnéztek az elmúlt egy órában. Na, szóval itt tart most már.
Na, jöjjön egy zene.